İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszent Tamásra kalauzoljuk Önöket. A településközség központ 2003-ig Csikkarcfalva községhez tartozott. Csíkszeredától 22 kilométerre északra fekszik. 1333-ban Szent Otomán néven említik először. Az Árpád-kori faluból csak egykori gótikus templom a tornyának romja, a csonkatorony maradt meg a falu határában. Barokk stílusú római katolikus temploma 1778-ban épült. A templomban több a régi 15. századi templomból átmentett műkincs van. Legnevezetesebb a 15. század derekán készített Csíkszent Tamási Madonna. Látnivalói között említhetjük a csonkatornyot, a feneketlen tavat, a Balaskovárának nevezett dombot, vagy a Szent Anna kápolnát, amelyet 1592-ben a Sándor család építtetett.
Régi katolikus falu Csíkszent Tamás, 2160 hívőt számoltunk.
Gyermekkoromban Bocskorba jártam, s a nagyapám még neváltak.
Az agropanziónak az a jellege, hogy a családtagok látják el, helyi jellegzetes ételeket főzünk.
Munkásaimot én úgy próbálom fenntartani, hogy legyen megfelelő. Ennél többet nem tud senki tenni. Egy németes svájci sem.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betiteken a csíkszenttamási ifjúsági fúvós zenekart hallgatjuk. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Sebestyén Péter, római katolikus plébánosnál vagyunk itt Csíkszent Tamáson. Régóta ismerjük mi egymást, még erdőszentgyörgyi plébános korából, de azóta már több helyszínen is találkoztunk. Hogy került a plébános úr Csíkszent Tamásra?
Hát a gondviselés titokzatos útjai az én életemben is működnek, és a gyakorlati életben ez a főpásztoromnak a szándékával meg szokott egyezni, és mivel neki engedelmességet fogadtam, ezért a tavaly nyáron úgy rendelkezett, hogy a csíkszenttamási közösséget szolgáljam. Onnantól kezdve 16 év Marosvásárhelyi szolgálat után. Egyébként, amikor Marosvásárhelyre kerültem, akkor beszélgettünk utoljára így a Vásárhelyi rádió műsorában.
Mekkora közösséget pásztorol itt Csíkszent Tamáson?
Még mindig folyik bennem az összehasonlítgatás. A Marosvásárhelyi közel 800 lelkes közösséghez képest itt egy tömbkatolikusságban elhelyezkedő régi katolikus faluról van szó. Csíkszent Tamás egyházi nyilvántartásában is 2160 hívőt számoltunk a tavaly házszentelés után. Úgyhogy e körül mozog a közösség, ami a Vásárhelyinek a háromszorosa is, ráadásul itt ugye mindenki katolikus, a templom, a falu közepe, a hagyományos vallásosságnak minden velejárója tetten érhető, persze beleszámítva az utóbbi évtizedek kozmopolita hullámveréseit is.
Itt kimondottan csak római katolikus hívek vannak a településen, vagy azért más vallásúak is vannak, ha kis számban is?
Nem nagyon vannak más vallásúak, talán néhány személy számlálható a rendőrség kötelékében, akik dolgoznak, ők görögkeletiek, meg néhány kisegyház tagja a roma közösség tagjai közül, gyakorlatilag ennyi a színes vallási paletta.
Milyen a keresztelések, temetések aránya? Mert mindenhol panaszkodnak a kollégák, hogy többet temetünk, mint ahányat keresztelünk. Itt mi a helyzet?
Hál' Istennek Csíkszent Tamás község nagyon szép termékenységi mutatóval rendelkezik, ami a kereszteléseket illeti. Alig maradtak le a tavaly is a temetések számától, ez annyit jelent, hogy 35 személyt temettünk, és 32 gyermeket kereszteltünk. Volt köztük olyan is, akik már azelőtt egy-két éve születtek is, a Covid miatt késett a keresztelés, mert most már ott sem nagyon sietik el a családok. De alapjában véve még azért az iskolákban is a 20-25 létszámú osztályok is kijönnek. Az anyakönyvekben figyeltem, hogy szinte általános volt az utóbbi 10 évben, körülbelül 30-as átlag, ami a keresztelés kérdéseket illeti.
Bár rövid ideje szolgál itt Csíkszentmáson, esketési szertartás kellett-e tartani? Itt még divat-e az egyházi esküvő?
Ami érdekesség, és jó, hogy megkérdezte ezt a szerkesztő úr, az esküvők száma nagyon visszaesett. Vannak, 9 volt a tavaly, a vásárhelyi 3-4-hez képest több, de hát a 2000 lélekhez, meg a nemzedékek, ugye 30 ember egy osztályban, egy évfolyamban, ehhez képest látszik a világi hatás, hogy nehezebben köteleződnek el az emberek, későbbre halasztják a párválasztást, a családalapítást, sorrendben fontosabb lett a pénz, a megélhetés, a ház, az autó, és csak utána következik a családalapítás, és ez az esküvőkre is rányomja a bélyegét.
Vannak együttélők is? Régebben vadházasságnak mondták, ma meg együtt élnek a fiatalok.
Most is így mondjuk, csak persze ők együttélésnek nevezik. Van, akik próbaházasságnak, de hát a házasságot élni kell, nem lehet kipróbálni, a halált se lehet kipróbálni. Vannak egy páran ezek közül, a jelöltek közül, akik akár évekig próbálják egymást, vagy együtt élnek. Talán még az első gyerek is megérkezik, ilyen is sok van, mondhatni. Nekem legalábbis még új, de hát a kollégákkal való beszélgetésből kiderül, hogy sajnos ez a folyamat ide is begyűrűzött, és ezt kell elfogadjuk, és ebből kell valami megoldást, valami tovább lépést kicsiholni. Próbálkozok én is sokszor ilyen esetekben, hogy egy kicsit rábeszéljem őket, vagy megpuhítsam a lelküket, hogy azért a gyermekeknek is rendezett családi élet háttér kellene, hogy az Isten kép, az apa kép, az édesanyja kép is kialakuljon. Van úgy, hogy akár össze is kötik, ez most már egy újabb trend, ha szabad ezt mondjam. Akár anyagiakkal összefüggésben, akár az esztétika miatt, akár a külföldi munka miatt, mondhatnám ezt is, hogy összecsapják egy helyre, rakják a kettőt, hol ott két külön szentség, két külön ünnep, két különféle életállapot, életesemény lenne a keresztelés és az esküvő, és legtöbben így oldják meg, ami számunkra nem házasságkötés, nyilván szentségi meg jogi szinten, hanem házasságrendezés. De még ez is jobb, mint hogy vadházasságban vagy magukra éljenek, és kimenjenek az időből, ami a termékenységet illeti.
Amúgy mennyire vallásos közösség a csíkszentmási? Gondolom, hogy nem csak a szentmisék látogatásában mutatkozik ez meg.
Mondjuk a szentmisék látogatásán a legjobban le tudom mérni, nyilván, akik ott vannak. De ha arányokat nézünk, akkor ebből a 2100 emberből durván a 3/4 megfordul egy hónap alatt a templomban. Heti rendszerességgel körülbelül fele, ha jól satszolom, annyian vannak jelen. Nyilván nem csak ezen lehet lemérni, mert a egyházi évhez kötődő hagyományokon keresztül, a falu szokásain, a gondolkodásuk, a munkájuk, a különféle emberi kapcsolataik, a közösségi megnyilvánulásaik is jelzik, vagy a gyermeknevelési szokásaik, mentalitásuk, hogy alapvetően ők a katolikus egyház közösségének a tagjai, szinte egybeforr bennük a széke, akkor katolikus, és a vallását gyakorolja. Van egy elég nagy százalék, akik az elvilágiasodás útján már elindultak, főleg a középrétegben is a fiatal házasoknál látszik ez, hogy még ünnepi vallásosság, vagy esetleg karácsonykor, húsvétkor, de jó felére azért jellemző, hogy azért a közösségnek a megtartó ereje, a hagyományai, azok visszaköszönnek, nem csak azért, mert nincs más, mert nem is kell másféle igényt kielégíteni, mert ez betölti őket. A hitrendszerük, az egyházi közösségük, az gyakorlatilag védelmet is jelent nekik, és ebben otthonosan érzik magukat, bátrak, természetesek, nyíltak, a papa lelki atya, és minden ügyes bajos dolgukban eljönnek, megkérdezik, segítenek. Itt még azért van egy olyan hagyomány, hogy a közösség gondoskodik a papjáról. Ha úgy tetszik, vigyáz rá, nem hagyja magára. Már csak a számszerűség miatt is, mert hál' Istennek valaki mindig rákopog, megkérdezi, hogy van plébános úr, mire van szüksége, mit hozzunk, miben segítsünk. Ez egy plusz kihívást ad, sőt élet, motivációt, szolgálati erőt a papnak, a lelkipásztornak, hogy jó közöttetek lenni, értetek dolgozni, Istent szolgálni bennetek, mert a visszajelzések sem maradnak el. A maguk egyszerű módján, vagy esetleg kemény, vagy bitürmec, ahogy mondjuk, a székely módján, de egyenesek és tiszták és ragaszkodók.
A plebánia is nagyon felújított, rendezett, a templom környékén is ezt látom. Itt még él a közmunkázás, vagy már pénzért tették rendbe itt az egyházi épületeket?
Mind a két modell működik, de alapvetően nagyon fontos, hogy a pap hogyan szólítja meg a híveket. Az elődeim is rendszeresen alkalmazták ezt a fajta megszólítást a közmunkára, és vannak bizonyos alkalmak, vagy szükséghelyzetek, amikor egy hirdetés, vagy az egyháztanácstagok, vagy egy-egy szomszéd segítségével begyűrűzik a hír másokhoz is, és jönnek segíteni favágás, templomtakarítás, temetőpucolás. Rengeteg olyan esemény van, a templom körüli munkák, ahol, mit tudom én, egy szakmunkás csoportba besegít a közmunkában a hívek többi része is, és kiveszik a részüket belőle, úgyhogy működik a közmunka, de azt kell mondjam, hogy nem magától értetődő már. És ezt azon is megfigyeltem, hogy ha nem szólsz, nincs is onnan tudják, mindenképpen szólni kell, ha nem szólsz, akkor magad kell elindulni és kinyomozd, hogy ki mit tud megjavítani, megcsinálni, de ha a kapcsolat kiépült, utána már egy-két telefonhívás, és annyian vagyunk, hál' Istennek, hogy mindenki hoz egyet még magával, úgyhogy ünnep tud lenni a közmunka is, utána persze egy kis bográcsozás, vagy éneklés is belefér, és olyan szájízzel távoznak, vagy olyan tapasztalattal, hogy ide jövünk máskor is, csak szóljon, papbácsi.
Gyönyörűen szól a római katolikus templomnak a harangja, mint hallották a hallgatók, de alatta a druzsbázást is jól lehet hallani. Én meglepődve tapasztaltam, hogy harangszó alatt dolgozik a szomszéd. Pedig katolikus vidéken járva ilyenkor a kalapot leveszik az emberek, és imádkoznak a harangszó alatt, vagy legalábbis megállnak egy pillanatra. Ez is már lett ki divatból, vagy ez egy véletlen baleset volt most?
Semmi véletlen baleset nincs ebben. Ez az időknek a jele sajnos. Már nem általános ez, még mezőn sem, habár a szüleink nemzedékes, még a miénkből is sokan komolyan veszik a déli harangszóra a megállás, keresztvetés, elcsendesedést, de így közösségre, mint falura már nem lehet ráhúzni ezt, hogy általános jelenség. Egyik évben éppen a csíksomlyói búcsún hallottunk, ha jól tudom, egy szokásról, hogy például a kászonokban, a tejbegyújtő központban tényleg mindenki megáll, még a tejes is, leveszik a kalapjukat, elimádkozzák az urangyalát, és utána folytatódik a munka. Kászon még egy kicsit elszigetelte, de másik itt a fővonulatnál már egyik ember így, másik úgy, vagy kimegy a fejéből, vagy nem gondolkoznak ezen már. Az urangyalát elimádkozni az már kicsit ciki lenne, ha a másik kettő vagy három nem áll meg munkahelyen pláne. Mi is a munkatársaimmal, amikor együtt vagyunk, szoktunk imádkozni. De megtörténik, hogy egymást kell figyelmeztessük, mert mindenki úgy el van foglalva.
Amúgy beemlik templom, a római katolikus templom?
Érdekes módon a kora szerint az lenne, de a listán nem szerepel műemlékek között. Természetesen a kora megkívánná, hiszen az 1730-as években épült, és annak idején még Csíkszentdomokost és Szent Tamást ugyanaz a pap látta el, volt, amikor nem is volt áldozópap, hanem egy sumjói barát. A Csonka torony maradt meg abból az eredeti templomból. Részben a tatárjárás, de utána az egyéb grófi villongások miatt a falu is lejjebb költözött arról a dombról, ahol van a Csonkatorony. Most az az Árpád-kori templom egyébként, és annak a harangja is szólt délben. És aztán lehúzódott a falu, ott egy meleg fürdő, hévíz vagy hővíz nevű tér van most, és itt épült ez a templom, és a hívek karban tartják, abban a formában van most is, meg abban a stílusban, de hál' Istennek nagyon jó állapotban van, legalábbis kívülről az elődöm idejében sikerült rendbeszedni a tetőzetét, én a környezetét próbáltam, a belső bútorzaton már látszik az idő múlása, az orgonát is felújították néhány évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon jó állapotban van.
Kívülről egy nagy templomnak látszik ez az új templom itt a központban. Hány férőhelyes?
Hát azért nem olyan nagy templom, pár száz ember fér el. Most már van egy kórusnak még egy emelete is. Igazából még nem számoltam össze az igazság, de olyan 300-400 ember biztos le tud ülni, talán többen is. Se zsúfolt, amikor megtöltjük, akkor vagyunk 100-an is. Sőt, van, amikor még 700-an is karácsonykor tavaly számoltam például.
Van ülésrend?
Amit észrevettem, az még a férfiak-nők padjai, de az is már színesedik és vegyül, most már ugye az emancipáció, meg a 21. században vagyunk. Azt azért tiszteletben tartják érdekes módon, hogy az első sorok az egyház tanácsosoké. Ha ők nincsenek, vagy éppen nem odaülnek, oda még a gyerekek se ülnek be. A másik felül meg két sor a gyermekeké, azt az úgy tartják. Ennyit, amit észrevettem, meg nagyon sokan kedvelik a kórusról a lelátást. Már fiatal családok, kicsi gyerekek is, pedig nem vagyok én odaértük, mert két felnőtt előtte nem lát semmit a gyerek, de megkapaszkodik anyukába vagy apukába, persze nem magukra ülnek ott egyedül, azt nem is lenne jó. De a szüleikkel oda visz, ott van az a kakaszülő, nekik ott mindent látnak, úgy el vannak. Nyilván a hangszóró átviszi az igét mindenübe, szép az orgona hangja, ők nem válogatnak a fiatalabb családok. Aztán, amikor ünnepségek vannak, jubilánsok, keresztelők, kortárstalálkozók, akkor a hívek mondás nélkül szabadon hagyják az első padokat, és akkor a székely ruhába az ünneplők oda két felől bevonulnak. Ott is érdekes módon egyik felől a férfiak, másik felől a nők. Ez még megvan.
Énekes közösség?
Amit a leginkább... megfigyeltem, és ami legjobban esett nekem, valószínű ez belülről is jön, meg érzékeny vagyok a zenére, nagyon tudnak énekelni. Úgy tudnak énekelni, józanul is, itt azt is, hogy szokták mondani, hogy én magam elcsodálkozom. Tisztán, nagyon sok jó hangú, tiszta hangú férfi és nő van. Nyilván a kantorúnak a munkája, szolgálata is fontos itt a kórus szervezésben, a próbákban, a passióknál, meg egyéb ünnepeken, de látszik a bátorságuk, az a tiszta, őszinte éneklési kedvük, mulatni is jól tudnak, akár bálokban, közösségénekben mindenképpen ez dicséretre méltó. Olyannyira, hogy egy csomó éneket már tanultam én is tőlük, például négy dalokat, amiket itt jobban tudnak, mint Csiknak más felébe.
Pedig a plébános úr nagyon sok népdalt ismert, könyvet is írt, és amellett még vagy 20 könyvet, és most is folyamatban van. Itt is lehet ezt a tevékenységet folytatni a papi hivatás mellett? Vagy azért itt sok a munka?
Hát amikor az érsek úr ide helyezett, akkor azt mondta, hogy most épület gondjaid nem lesznek egy darabig, és akkor itt a lelkipásztori szolgálatban lesz időd, lehetőséged írni, tehát ezzel biztatott. De hát ez persze csak humoros oldal a dolgoknak, mert itt rengeteg a munka, csak a kötelességteljesítés szolgálat is, úgyhogy elteltek hónapok, hogy egy könyvet nem tudtam a kezembe venni. Nagyon meg kell az ember itt szervezze a napját, meg ki kell várja vásárt a napjáig, hogy időt tudjon szakítani a saját magára, a lelki, szellemi képzésre. Nyilván a hírek, az aktualitások, a liturgiai felkészülések azok folyamatosan működnek, és abból élünk, és az imádság, de hogy elmélyülj, hogy napokig csendben csak bezárkózva, csak olvassál, olyan nincsen. Nagyon meg kell ezért küzdeni, de az is igaz, hogy az első év nekem pontosan az ismerkedés jegyében és az újdonság jegyében sok energiát el is vett. Most kezd egy kicsit úgy leülepedni, hogy megkezdjem találni egy kicsit magam is, a helyem is, meg az időt is úgy beosztani, hogy ha kell, akkor több időt tudjak szakítani a szellemi képzésre. A könyvek nyilván azok valaminek az eredményei, vagy szellemi munkának a termései, ezek vagy vannak, vagy nincsenek, de nem ez a cél, ez csak a gyümölcs a munkának.
Franc Edit vagyok, a Csíkszenttamási Lina Grupanzió tulajdonosa, üzemeltetője. 4 éve lakunk itt kint Csíkszenttamáson, Csíkszeredából költöztünk ide. Ott laktunk 20 évig, azelőtt pedig Brassóban, brassói születésű vagyok.
Miért Csíkszenttamást választották?
Ez a nagyszüleim háza volt, illetve ahol mi lakunk, ami látszik az utcáról, a háznak az előső fele volt a nagyszüleimé, ott lakunk mi, és itt hátul egy teljesen új épület van, hozzácsatolva az első épülethez. Az architektus azt mondta, hogy meg kell tartani az utcaképet, és ezzel egyet is értek, mert tényleg megvan minden háznak a jellegzetes formája, és az úgy mutat jól. Itt nagyon szerettem gyermekkoromban, a Lina név is onnan van, Karolina volt nagymamám, Lina mámának mondtuk, így ismerte itt mindenki. Nekem kellemes emlékeim vannak, nagyon jól érzem itt magam, tényleg felújítottuk a bútrait is nagymamámnak, ott lakunk. Ez olyan jó érzés nekem, tényleg szívügyem.
Miért gondolkodtak vendéglátásba, panzióba? Akkor nem volt itt a környéken szállásolási lehetőség, vagy mit láttak benne?
Nem volt. Egy pályázatot nyertünk meg egyébként. Úgy nyertük meg, hogy Csíkszenttamáson az első panzió, tehát erre kaptunk akkor támogatást. Nekem a végzettségem is, tehát ezelőtt 30 évvel turisztika szakon végeztem. Nem dolgoztam ez idáig turisztikai egységekben, de azért most jól esik. Eszembe jut sok minden. Akkor nagy terveim, vágyaim voltak, amikor végeztem, ugye még a Brassópolyánán praktikáztunk, mindig oda jártunk ki gyakorlatozni, nagyon sok mindent tanultunk, érdekes dolgokat szerettem. Aztán valahogy az élet mást hozott, úgyhogy nem ezzel foglalkoztam, de most tényleg jól esik.
A panziójuk bent van egy kis utcában, ahogy én meg tudom ítélni, itt az Old partján, azért eléggé eldugott helyen, de én úgy tudom, hogy az elég sok vendégük van. Hirdetik magukat valahol, vagy szájhagyomány útján terjed, hogy azért Csíkszenttamáson is van látnivaló, van ahol megszállni, és jöjjenek ide az emberek.
Igen, ez nagyon érdekes, amikor indultunk, a férjem mondta, hogy nem is vagyunk a főút mellett, nagyon eldugott helyen vagyunk, senki nem fog jönni ehhez képest, tényleg rögtön az első naptól, hát az internet azért sokat segít, mindenféle oldalakon rajta vagyunk. Aztán szájhagyomány útján is, tehát azok a vendégek, akik ott foglaltak, foglalnak egyszer-kétszer ott, aztán utána már megismerkedünk, akkor telefonálnak, jönnek, barátokat hoznak, tehát egy idő után azért ez kialakul, már 4 év után tényleg nagyon sok visszajáró vendégünk van. Most is van ilyen, aki szerintem 15-ször van legalább itt, tehát hogy tényleg elég sok visszajáró vendégünk van.
Hány vendéget tudnak egyszerre fogadni?
15 férőhelyes a panzió, tehát ez egy kis panzió. De hát nem is terveztünk nagyobbat, ez így nekünk tényleg megfelel, meg így családi vállalkozásként azért elég nehéz. Én ennyi emberre tudok úgy maximálisan figyelni, tehát ennél többet már elég nehéz. Oda több ember kell, valószínű, hogy másfajta, mert ez az agropanziónak az a jellege, hogy a családtagok látják el helyi termékeket, jellegzetes ételeket főzünk, azért ezt már egy nagy üzemben másképp kell csinálni, ez biztos, hogy nem működne ebben a formában.
De aki ide jön, az bizonyára tudja, hogy miért jön ide, és hogy mit kap, és ezt a kiszolgálást nem lehet egy 5 csillagos szállodában megkapni. Említettük, hogy visszajáró vendégek is vannak. Ilyenkor ők már meg is mondják, akkor mit szeretnénk enni, mert a múltkor vagy 2 évvel ezelőtt azt kaptuk, és azóta is itt az íz a számba, vagy hogy működik ez? Meg lehet beszélni, vagy van egy kínálat, és annak meg kell felelni?
Igen, hát a visszajáró vendégekre figyelünk. Biztos, hogy meg lehet beszélni, hogyha nekik különlegesebb kéréseik vannak. Tényleg figyelünk sok mindenre, most nagyon sok vendég gluténérzékeny, meg laktóz, meg mit tudom én, tehát az ilyeneket is figyelembe vesszük, tudunk készülni ezekre a dolgokra. Szoktunk egyeztetni is, de általában a legtöbb vendég azt mondja, hogy ami éppen aznap van, ők azt szívesen fogyasztják, ismernek minket, nem csalódtak soha. Ez nem egy alakárt vendéglő, nem olyan, hogy 20 fajta dolog van. Itt van a környéken olyan is, aki azt szereti, tehát nem kötelező itt étkezni, tehát aki tényleg olyanra vágyik, az nyugodtan elmegy, ott étkezik. De aki tudja, hogy itt ezek a helyi jellegzetes ételek vannak, az tényleg nagyon szívesen szól, hogyha valamire érzékeny, vagy speciális diétája van, de egyébként ez így szokott működni, hogy mi főzünk valamit, és jó ízűen elfogyasztja rendszerint.
Általában milyen valami közül lehet választani? Tehát mi az a specialitás, amit mindenkinek ajánl és kínál?
Ilyen füstölt, disznóhúsos, tárkonyos levesek, meg vannak ilyen kicsit különlegesebb ízű gulyások. Fűszereket is elég sokat termesztünk. Én nagyon szeretem a fűszereket, többféle fűszerezéssel készülnek az ételek. Helyi hústermékek is vannak. Más ízű már eleve egy itteni borjúhúst, lehet, hogy borjúsültet készítenek, még nem tudom, 100 helyen, de ez mégsem pontosan olyan, mert aznap vágta a szomszéd, hogy egy kicsit azért másabbak az ízek. Ezt azt mondják, hogy észreveszik.
nagyon igényes vendég jön, neki szervezzék meg a kirándulását az egyeskőre, aztán ide meg oda, vagy aki ide jön, az megszállni jön finomakat enni, de a többit azt ő elintézi, hogy hova szeretne eljutni, és mit szeretne megnézni.
Tudunk szervezni, nem szoktunk így a vendégekkel kirándulni, járni, de tartjuk a kapcsolatot, jó barátunk a Hargita megyei hegyi mentők igazgatója, és ő ismeri az útvonalakat, nagyon sok mindent ajánl, esetleg csoportokkal is tud foglalkozni, tartjuk a kapcsolatot a síoktatókkal, snowboardoktatókkal. Ugye legtöbben most élen például sízni jönnek, snowboardozni vagy szánkózni. Vannak a környéken, akik lovasszánozni viszik a vendégeket, vannak, akik szekerezni, tehát ilyen kéréseink voltak. Tehát itt a faluból tartjuk a kapcsolatot a gazdákkal, akiknek lovaik vannak, félig szekér, félig hintó, nem is tudom, hogy minek lehet nevezni. Szeretik, igen, itt a dombokon körbe kirándulnak. Ez sok embernek tényleg nagy élmény. Bukarestből rengeteg vendégünk van, nagyon élvezik az ilyen.
Aki idejön Csíkszentmihályra, az fel is készül, hogy mit kell tudni a településről, kik élnek itt, mivel foglalkoznak, mert ha egyébről nem, a Feneketlentóról meg a Csonkatoronyról híres Csíkszentmihály, de hát még sok minden másról is, de ez valahogy mindenkibe úgy beleéget. Ezt legalább tudják, akik ide jönnek, vagy álmodnak, van itt ilyen, és az hol van, és arról mit kell tudni?
Különféle helyzetek vannak. Nagyon sok olyan vendégünk van, aki nem készül különösebben a zónát, nem ismeri annyira, viszont nagyon szereti a csendet. Kicsit körülnéz, érdeklődik, tudja, hogy ez nem egy olyan felkapott, nagyon zajos hely. Nagyon örülnek, hogy itt csend van. Teljesen más ritmusa van az életnek, és ezt nagyon-nagyon szeretik. Vannak felkészült vendégek is. Volt Galaszról például olyan vendégünk, hogy bizonyos kúriát keresett itt, utána olvasott mindennek, aztán nehezen jutottunk be, el kellett kérni a kulcsot a nem tudom hányadik fokú rokontól meg. Szóval, hogy van olyan is, aki tényleg készül, és nagyon érdekes dolgokat tud, amiről még esetleg mi sem hallottunk, na az egy kicsit problémásabb, de tényleg, hát mindenféle helyzet van. Ez érdekes, mert minden ember más, nem unalmas ez a munka semmiképp.
Olyan szeretettel beszél mindenről, hogy nekem az az érzésem, hogy 4 évvel ezelőtt jól döntöttek, nem bánták meg, hogy ebbe vágtak. Habár sok munkával jár, és itt sincsenek ünnepnapok, meg nagyon sok szabadidő, de azért azt csinálják, amit szeretnek. Jól látom?
Igen, hát én nem bántam meg, hogy kijöttünk ide. Nagyon jókor költöztünk tényleg akkor a Covid idején. Itt hirtelen tér volt, nagy udvar, nagy kert, lehetett kertészkedni. Akkor olyan öröm volt nekem, nem értek olyan nagyon ezekhez a dolgokhoz, meg a növényekhez, meg ilyesmi. Egy gazdakurzust elvégeztem, és akkor rengeteg mindent tanultam, mindent kipróbáltam. Rájöttem, hogy jó, hogyha az ember tanul meg. Itt a komposztálást nagyon szerettem. Megtanítottak, hogy milyen arányban legyen fa hulladék, meg az olyan jó érzés, hogy szinte semmit nem dobunk el, hogy egy városi élethez képest azért, vagy állatoknak, vagy tényleg a komposztba akkor megy a növényeknek, hogy minden felhasználódik, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Meg aztán kísérleteztem ilyen különféle, hát nem biztattak a helyiek, hogy ez itt nem él meg, de nagyon sokat változott az élet, azt hiszem, meg az éghajlat, meg minden az utóbbi években, úgyhogy gyönyörű padlizsánjaim lettek, amit addig itt nem nagyon termesztettek a környéken, meg olyan dolgok, amik nem voltak addig itt annyira honosak, de most biztos, hogy felmelegedett annyit az éghajlat, és egész más növények kezdenek megélni, mint eddig az utóbbi évtizedekben.
Jók ezek a sikerélmények, nem csak a kertészkedésben, de gondolom, hogy a szabadidőt másra is kihasználja. Hát itt látok szőtteseket, azt is önök szőtték, vagy azt felvásárolták?
Nem, sajnos a kézügyességem az nem híres, az ilyen nem, a kézi munkában nem vagyok nagyon ügyes. Igen, a környékről vásároltuk, Karcsalván is nagyon szép gyapjú dolgokat készítenek, meg itt a környéken azért nagyon sok asszony van, aki nagyon nagy kézügyességgel rendelkeznek, szép dolgokat készítenek. Tőlük vásárolok, hűzni nagyon szeretek, meg így kertészkedni is nagyon szeretek, vendégekkel beszélgetni, de szövés, vonás, varrás, ezek nem mennek nekem.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bakó János vagyok, Csíkszentmihályi nyugdíjas, 68 éves.
Nagyon sok helyen lehet látni a munkáit, amit fába faragott. De én tudom, hogy azelőtt kerámiával is foglalkozott. Hogy váltott, és miért kerámiáról fafaragásra?
Azért váltottam el a kerámiáról. Nagyon jó munkahely volt nekem, nagyon szerettem. Korondon dolgoztam, Ságesbáron dolgoztam, kiállításokra vittek el, többször volt kiállításom, de ott hagytam, már kevés volt a pénz, és a család fenntartása véget, elmentem a bányába. Ott, mint okna ács, úgy dolgoztam 21 évig.
Melyik bányában?
A Balánbányai bányában, a szállításnál, ahol szállítottuk ki is be az anyagokat a bányába. Ott ács munkával dolgoztam. Azért maradt abba, hát ugye azután is még csinálgattam kerámiát, kicsi szobrocskákot, többet, és ekközben bejött a fafaragás, hogy nem tudtam a kerámiával dolgozni, akkor bejött a fafaragás, hogy valamit csináljak. Ez mind ilyen kaszállások, még gazdálkodás közben, tehát ki kellett szakítsam az időmből, bodegában nem jártam, dájsz életemben csak egyszer jártam bodegában, akkor is egy öreg cigán megcsokolgatott a nagyba, hogy szóvéget álljottam. És a többit így kihasználtam a szabad időmet, ilyen olyan dolgokra, amit kádbámból megfaraggattam.
Annak idején a szobrait ki is égettet, meg volt minden felszerelése, hogy pontra tudta tenni?
Nem volt nekem meg a felszerelésem, hanem ott a kerámián, amíg ott dolgoztam, csak azt csináltam. Tehát ott meg tudtam égetni, meg tudtam mindent csinálni. Például itt vannak azok a szobrocskák, hogy feltéves még több adénydarabot, minden adényt meg tudtam csinálni. Jól tudtam rajzolni, kicsi, olyan negyedik osztályos koromban már felvittek a hetedik osztályba, hogy rajzoljak már tanára elbetegedett. Már nem tanított senki, talán születés, hogy így. Szerettem rajzolni, jól tudtam, és így aztán katonaságnál is ezzel érvényesültem. Még az életben többször, na már amit megfaraggattam, egy kicsi pénzt még ott is adtak. Nem, hogy azután szerettem, meg már kicsi 5-6 éves koromban már nagyon jól tudtam rajzolni. Mindent meg tudtam gyurmázni, mindenféle állatot mászkot szerettem legjobban.
Azt tudja, hogy mi volt az első munkája, amit fába faragott?
Tudom. Egy tükör alá való kis polc, azon van egy őzikás, ám volt legalsó, és akkor volt egy butorfaragó barátom, az ott végezte vásárhelyen az iskolát, és ő ott aztán abba hibát kapott. Nem úgy mondta meg nekem, hogy nem jó, hanem hogy kellene megcsinálnod, akkor aztán alakultam ahhoz, és egyszerűen, amikor rájött a házunkhoz, akkor nem mondom, hogy megdicsér, de akkor is tanított, tehát ilyen dolgokra így. Így álméletben, és még telefonon, hogy így értekeztünk.
Ezek a munkák, amiket itt is látok, vagy amit készített a pályája során, ezek megrendelésre jöttek, vagy amit én éreztem, hogy most ezt meg szeretném faragni, vagy látok benne fantáziát, ezeket készítette el?
Legtöbbet úgy, hogy így magamnak elkészítettem, és amikor elkészítettem, akkor meglátta valaki, akkor kérte, akkor odaadtam, és akkor majd így belejött, hogy no, egy lát. Kerestem véle, de aztán nem nagyon éri meg, mert ha én dolgozok például egy egész áldott nap, például ledolgozok 10 órát, de hogyha én kérek egy 10 light, 20 light órabér, az ma nem megfelelő, mert mindenkinek tetszik. Régebb jobban álkált volna. Csak még mellette gazdalkodtam, és nos, így nem volt időm.
Aki értékeli, az megfizeti, vagy hogyha nagyon meg akarja venni, akkor szerintem azon felül is ad, amennyit kérne.
Persze, hogy vannak ilyen emberek, hogy meglássa, hogy azzal mennyi munka van. Már enyhén kéregettem úgy általában. Úgy próbáltam kérni, hogy feláljon meg neki, és de voltak sok, aki ráadott, vagy azután távolról köszönöm. Például az egyháznak is 462 órát dolgoztam a Szent Tamásinak, például rovatalozók, és itt Domokosra is. A Jóisten, hát ha még erőt ad, hogy még tudok csinálni valamit.
Vannak kedvencebb témák, amit szívesen megfarag? Vagy bármit, ami éppen eszébe jut?
Állatokat és az ember figurákat, azt ilyen kicsi szobrocskákba, bármibe, főleg az állatokat, azt szerettem a legjobban lerajzolni.
De vannak ilyen életképek, például hogy a korsóval megy, gondolom, a kútra, a másik megy kaszálni, akkor van ott egy táncos pár, van húszár, és még címer is van, tehát elég széles skálán mozog.
Bármit így megláttam, ami nagyon tetszett, azt próbáltam megfaragni. Például van egy olyan, hogy búcsúzik az apától. Egy kicsi fényképen láttam, lerajzoltam úgy, ahogy sikerül, akkor aztán úgy megfaragtam azt. Bárminek neki fogtam még eldobni, semmit nem kellett, mert valami lett belőle.
olyan képe van-e, amit mondjuk több példányban is meg kellett faragni? Bizonyára nem lett ugyanolyan, de meglátták, megtetszett, és azt mondta a szomszéd, nekem is olyan kell, mert láttam valakinél. Ez mennyire nehéz egy művésznek, hogy nagyjából ugyanolyan faragjon?
Például, hogyha valakinek valami nagyon megtetszett, akkor mondtam, hogy no, akkor egy pillanat lárajzolom, és akkor majd magamnak megfaragom, amit úgy akartam, hogy az megmaradjon. Vagy nagyobb, vagy kisebb, de úgy akartam dolgozni, hogy egyforma ne legyen. Ha én rajzolok egy kaszást, akkor már ne úgy legyen, hogy csak kaszál, hanem az fenni a kaszát, vagy egy aratót, hogy vagy le van hajóló, vagy a kévét köti. Aratás, de azban többféle figura van, ugye, és akkor azt az szerint, vagy a kaszálást, így próbáltam.
Ezt lehet akkor is csinálni, amik éppen szabad ideje van, és beleférne a két munka közé? Vagy ehhez is kell ilyen lelki erő, meg ihlet, meg nem tudom mi, hogy akkor tudok igazi munkát a kezem alól kiadni, hogyha oda tudok figyelni, és nem akkor csinálom, amikor éppen ráérnék?
Pont ez jó kérdés azért, hogy csak nyugodt állapotban nem rizek hát a kéz. Ne legyek ideges valamire, akkor egyben minden tudom rajzolni, tudom faragni, és könnyen megy, de hogyha valamiért kicsit ideges vagyok, nagyon fáradt vagyok, például egy kaszálás vagy kinti nehezebb munka végén, akkor bizony nem lehet olyan jól faragni.
Számon tartja, hogy hová kerültek el a munkái?
Még Olaszországba is vittek, mert a főnökeimnek sokat dolgoztam. Ha megkértek, akkor megcsináltam.
Mikor farag? Van egy ilyen periódus, hogy inkább reggel, inkább este, inkább napközben van hozzá a kedve?
Jó kedvem van, akkor reggeltől estig soha nem ettem, ittam semmit, még akkor is tudok faragni. Előre tudok gondolni, hoppit, most azt így kell csináljam, például akarok egy Petőfit, hogy nehogy ároncsam annak az arcát, addig békit nem hagyok, amíg a másik felá nincs meg, hogy ugye a két arc fél, az kell hasonlítson, és akkor ezt nagyon oda kell figyeljek, akkor nem engedek oda senkit közül, mihályba, akkor azt úgy csinálom meg már. A többit lehet, de az arcot az nehezebb nekem, egyforma kell legyen.
Most mi van éppen az asztalon, mit szeretne megfaragni?
Egy olyan, hogy amikor ácsapják tavasszal minden állatot, akkor azt próbálom, hogy két ökröt lárajzoltam, és akkor egy olyan embert, aki viszi a pálinkát, szoktak vinni szalonát, kenyeret a pásztornak, és akkor azt a tarisznával viszi, és a kicsi kutya, és a két ökör, ahogy úgy megy, azt is lárajzoltam, az most kint van, és azt szeretném most a következőben megfaragni. De mindent tetszik, aztán ilyen régi dolgok, hogy én gyermekkoromban, hogy bocskorba jártam, s a nagyapámék neváltak, nem édesapámék, és még az is, hogy 6 hónapra születtem, és az inkubátoraimban téglából voltak. Mai napig tartom, és itt a két öreg felnevált. Azt mondták, 3 hónap múlva kezdtem sírni. Egész olyan kicsi korba, még nem jártam iskolába, már mindent megtanított az öreg ember nekem, én már tudtam írni. Jól, és olvasni, mikor elmentem iskolába, és neki ez csak 2 osztálya volt. Mikor elmentem így az áratőre, akkor kaptam egy darab sart, bármit, hogy gyúrtam meg az ember figura. Már később akkor édesapámnak az arcát olyan jellegzetes jó arcája volt, és már azt, hogy akik mentek fel szekérrel az úton, jól Béd bácsi, az kutatáim van az a szobor fel odaállítva ilyeneket. Engemet is hívtak a tehetségkutatókat, jártak az iskolába, és hívtak, hogy Vásárhelyre mennék el, ott volt egy ilyen bútorfaragó iskola. Az igazgató volt az, aki hívott egy nővel, és idejöttek, és István bácsi elenged, és azt mondja, nem engedem el, mert fél ne váltam, és kell a segítség, és így akkor így maradtam, hogy soha nem tanított se rajzolni, se forogni, ilyenekre senki, csak úgy jött, és ha tanított volna, akkor jobb lett volna.
Vagy igen, vagy nem, mert a munkái egyértelműek, tehát bárki ránéz, egyértelmű, hogy az a kaszás éppen kaszálni megy, a csorgóra a hölgy megy vízért, de a mai irányzat az, hogy oda van valami faragva, és akkor rámondják, hogy az mi. De nem mindenki látja.
Hát igen, vannak olyan, hogy tényleg alig lehet felfedezni ilyen festett dolgok, olyanok, amik mégis haladt vele, megnyárt valamit véle. Hát én ugye nem is próbáltam így senkinek bemutatkozni, csináltam biztos 1200 darabot, vagy még ha nem többet, már minden nap napot vezetek. De még emellett disznót vágtam, amíg bírtam, az körülbelül akkor, hogy az 1780-nál abba hagytam, mert most már nem bírtam. És az még annyi sok hidegét meg kell egyik az emberünk, az ennyi ki vannak fogosan. No, de hát mentem, már szerettem azt is, jól csináltam. fejlődéseket, mindent szerettem megcsinálni, ahol úgy volt. Itt ne testjöttek kicsi, és így sikerült magunkat feltartani gyermekeinket, ahogy látod.
Nehéz élete volt, de én úgy látom, hogy azért sikeres embernek mondhatja magát. Tehát annyi mindenhez is ért, szépek a munkái, és nagyon sok emberhez eljutottak ezek, és ilyen lélekmelengetőek.
Sokára biztos, hogy itt a faluban legalább 200 darab biztos van, és aztán még itt-ott városokban sokat elvittek ide-oda, sokat elajándékoztam, és annak örvendek, hogy akik egyet elvittek, az még jött, hogy hát próbáljak csinálni. Hát ha volt időm, csináltam, ha nem volt, akkor nem csináltam.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Te vagyok, Csíkszenttamási gazda, 44 éves vagyok, van egy családom, egy gazdaságom, tájtermeléssel és hússal foglalkozok.
Egy fiatal ember miért foglalkozik állattenyésztéssel? Mi volt a vonzó, amikor úgy döntött, hogy ez irányba szeretnék fejlődni?
Azért döntöttem így, mert így örököltem a szüleimtől. Amúgy mintaként szerettem volna gazdálkodni. Másfél évet dolgoztam egy svájci farmon, és úgy gondoltam el, hogy hazahozom a tudásomot, azt a gazda életet, na de mivel, hogy nagyon nehéz Romániába, tehát mi kicsit hátrányosabb helyzetben vagyunk, így nem tudtam olyan lépéseket tartani, de próbálunk fejlődni.
Ma mennyire hasonlít a farmja a svájcihoz?
Fejlesztettünk, nem igaz, hogy nem, de 20 évvel ezelőtt voltam egy farmon. Nem azt mondom, hogy nem hasonlít egy tipikus gazdasághoz, de a nagy fejlődéshez még nagyon távol állok.
Ezt mind önerőből próbálta megvalósítani, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Sajnos önerőből kell, mert nem vagyok annyira megelégedve ezekkel a pályázati dolgokkal. Próbálkoztunk nagyon sokat. Pályáztam proekonomikával, traktort, az bejött nagyon gördülékenyen. Azelőtt is pályáztunk, az már nem jött össze, tehát fiatal gazdát pályáztam. Én úgy látom, hogy ez sokkal jobban kellene működjön ebbe az országban, hogy tudjunk felfejlődni.
Munkatársak vannak, vagy ezt a család kell vigye?
Van két gondozom, egy a húsoknál, és egy itthon, és a többi a család.
És olyan volt már, hogy rábíztuk, aztán kiderült, hogy nem ott volt, ahol kellett legyen?
Ja, persze, hát ez mindig megtörténik. Egy gazdának azért nehéz, hogy a mezőn, a tanyán, a kaszállónál, a hivatalban, tehát mindenütt ott kell legyen.
Nagyon sokan panaszkodnak, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem bármilyen más vállalkozásban, hogy a munkakönyv sem tartja itthon az embereket. Valahol valami elromlott, és már nem lojálisak az emberek, most egészen másképp képzelik el. Hiába vannak megfizetve, hiába vannak jó körülmények, mert az sem biztos, hogy garancia. Ön ezt tapasztalja?
Igen. Nagyon sokszor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért nem vagyunk mi úgy, mint egy német vagy svájci gazda. Adunk a fiataljainknak, tessék, 1800 euró plusz még egy állátás, hogy maradjanak itthon. Ugyanannyit dolgozunk, ugyanannyit menjen egy itthoni mezőgazdász, mind oda ki. Tudom, hogy hajtsák az itthoni embereket nagyon.
Egy gyimesbükki gazdálkodó mondta, hogy egy falustársát megkérdezte, hogy ha annyi pénzt adna, amelyet megkeres külföldön, eljönne el gazdálkodni. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy nem, mert ott más a mentalitás. Itt milyen a mentalitás? Itt mit rontunk el?
Azt nem tudom. Én úgy tudom, hogy én a munkásaimot és a környezetemet én úgy próbálom fenntartani, hogy legyen megfelelő. Ennél többet nem tud senki tenni. Egy német, egy svájci se. Voltak olyan embereim, akik ott laktak a családi házamnál, külön szobába, tusolója volt, ott kajált velünk, tehát én nem tettem különbséget. A tanya be van állítva úgy, hogy tévé van, villany van, minden megvan. Nem kellett még embert keressek, mert mindig jelenkeztek, akik akarnak dolgozni, de nem tudunk horribilis összeget adni. Minimális bérét tudnak dolgozni, amit mi felbírunk családilag.
Svájcban jobban el volt kényeztetve, mint ahogy ön kényezteti a munkásait?
Hát nem. Nagyon nehéz volt. Én Svájcban, amikor kikerültem, az 2003 volt, tehát az a karitászos évek voltak. Csak elcsodálkozok a mai fiatalokon, hogy jaj, hát itt vagyunk, ott vagyunk, nyaralunk, porcióra kaptam a kaját. Tehát amikor hazajöttem, édesanyám, emlékszek, hogy mindennál vártak, disznót vágtak, nem tudom mi, és nem tudtam kajálni. Mondom, édesanyám, nekem csak zöldségkel, itt nem eszünk egyet.
Lassan bogarakat fogunk enni, hogyha az unió azt fogja mondani, hogy az az egészséges és a menő.
Reméljük, hogy nem. Tehát mi nem fogunk. Én a gyermekeimet ára tanítom, hogy fiam, nézd meg azt a tahánat, nézd meg azt a bórjat, az a miénk, azt növeljük, azt ha úgy érezzük, levágjuk, hanem eladjuk. Nagyon nehéz a mai helyzetben kialakítani egy társadalmat, már jelenleg a fiatal generációnak nincsen rálátása, hogy itt is meg lehet élni. Nehezebben, de azért sok mindent látom, hogy tudtunk alakítani családilag.
Van két fia, őket mennyire érdekli a gazdálkodás?
Őszinte legyek, érdekli. Kisebbiket jobban, a nagyobbikat már kevésbé, de viszont, hogyha bármit mondok nekik, bármit mutatok, segítnek, jönnek, elfogadják a tanácsomot, úgyhogy majd áldül.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkszentamáson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.